Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Drága testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 30. Zsoltárunk első versét énekeljük. A 30. Zsoltár első versét, ami így kezdődik, dicsérlek, Uram, tégedet, mert te megtartál engemet. Foglaljunk helyet, testvérek, és a 450. énekünket lapozzuk fel, és ezzel dicsérjük tovább az Urat. A 450. énekünknek mind az 5 versét énekeljük el. A 450. énekünk így kezdődik, drága dolog az Úristen dicsérni, színe előtt kegyesen énekelni. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy, örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét János evangéliumának 5. részéből olvassuk. János evangéliumának 5. részében az első verstől a 18. versig terjedő szakaszban így szól hozzánk Isten írott igéje. Ezek után innepük vala a zsidóknak, és felment Jézus Jeruzsálembe. Van pedig Jeruzsálemben, a Jukapunál egy tó, melyet héberül Betesdának neveznek. 5 tornáca van. Ezekben feküvék a betegek, vakok, sánták, aszkórosok nagy sokasága, várva a víznek megmozdulását, mert időnként angyal szállt a tóra, és felkavarta a vizet. Aki tehát először lépett bele a víz felzavarása után, meggyógyult, akár minémű betegségben volt. Vala pedig ott egy ember, aki 38 esztendőt töltött betegségében. Ezt, amint látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már sok idő óta úgy van, mondta néki, akarsz-e meggyógyulni? Felelt néki a beteg, Uram, nincs emberem, hogy amikor a víz felzavarodik, bevigyen engem a tóba, és mire én odaérek, más lép be előttem. Mondanéki Jézus, kelj fel, vedd fel a te nyoszajádat és járj. És azonnal meggyógyult az ember, és felvevé nyoszajáját és jár vala. Aznap pedig szombat volt. Mondának azért a zsidók a meggyógyultnak. Szombat van, nem szabad néked a nyoszajádat hordanod. Felele nékik, aki meggyógyított engem, az mondta nékem, vedd fel a nyoszajádat és járj. Megkérdezték azért őt, ki az az ember, aki mondá néked, vedd fel a nyoszajádat és járj. A meggyógyult pedig nem tudta, hogy ki az, mert Jézus félrevonult, sokaság lévén azon a helyen. Ezek után találkozik vele Jézus a templomban, és mondta néki, íme meggyógyultál, többé ne vétkezzél, hogy rosszabbul ne legyen dolgod. Elment az ember, és hírül adá a zsidóknak, hogy Jézus az, aki őt meggyógyította, és emiatt üldözőbe vették a zsidók Jézust, és meg akarták őt ölni, mivel hogy ezeket tette szombaton. Jézus pedig felele nékik. Az én atyám mindez ideig munkálkodik, én is munkálkodom. Emiatt aztán még inkább meg akarták őt ölni a zsidók, mivel nem csak szombatot rontotta meg, hanem az Istent is saját atyának mondta, egyenlővé tévén magát az Istennel. Az Úr áldja meg szívünkben az ő drága igéjét és annak magyarázatát. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus által, köszönjük néked, hogy dicsérettel és hódolattal jöhetünk eléd. Köszönjük, hogy megszólítasz minket az ígében, és köszönjük néked, hogy a te ígéd által szívbeli örömet szerzel nekünk, hogy ne csak gépiesen, hanem valóban örömmel tudjunk téged magasztalni és dicsőíteni. Köszönjük néked, hogy neked abban telik örömöd, ha hallod, hogy mi magasztalunk téged. És nekünk is abban telik örömünk, hiszen arra teremtettünk, hogy téged magasztaljunk. Köszönjük, hogy a te boldogságod és a mi boldogságunk egybeesik. Kérünk téged arra, hogy hadd legyen most is az ígéd öröm forrása is a számunkra. És egyúttal hadd értsük meg belőle mindazt, amit tanítani akarsz. Köszönjük néked, hogy szólsz, hogy elkészíted az ígédet minden alkalomra. És ezáltal munkálkodsz a szívünkben, az életünkben. Kérünk téged, hogy most is munkálkodj, és vigasztald meg a gyászolókat, erősítsd a gyengélkedőket. A hitben erőseket te erősítsd meg még inkább. A téged keresőket, az utánad vágyódókat te von magadhoz közel. Köszönjük te néked, hogy ismersz minnyájunkat, tudod a mi dolgainkat, tudod, hogy mibe vagyunk, mibe élünk, mi van a szívünk, lelkünk rejtekén. Kérünk, hogy szólíts meg bennünket, és legyen személyes üzeneted a számunkra. Hadd vigyük magunkkal a te szavadat, hadd munkálkodjon bennünk, hadd adjon új életet minnyájunknak, úgy, ahogy a történetbeli embernek is. Kérünk, hogy adj figyelmes szívet és hívő szívet minnyájunknak. Amen. Kedves testvéreim, ige hirdetésre készülve énekeljük a 165. énekünk első versét. A 165. énekünk első versét énekeljük. Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. Kedves testvéreim, Isten igéjét János evangéliumának 5. részéből olvassuk, az előbb felolvasott ige szakaszból, az első 9 verset olvasom fel még egyszer. Leülve figyelemmel hallgassátok meg Isten igéjét. Ezek után innepük vala a zsidóknak, és felment Jézus Jeruzsálembe. Van pedig Jeruzsálemben a Jukapunál egy tó, melyet héberül Betesdának neveznek. 5 tornáca van. Ezekben feküvék a betegek, vakok, sánták, aszkórosok nagy sokasága, várva a víznek megmozdulását, mert időnként angyal szállt a tóra, és felzavarta a vizet. Aki tehát először lépett bele a víz felzavarása után, meggyógyult, akár minémű betegségben volt. Vala pedig ott egy ember, aki 38 esztendőt töltött betegségében. Ezt, amint látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már sok idő óta úgy van, mondta néki: akarsz-e meggyógyulni? Felele néki a beteg: Uram, nincs emberem, hogy amikor a víz felzavarodik, bevigyen engem a tóba, és mire én odaérek, más lép be előttem. Mondta néki Jézus: kelj fel, vedd fel a te nyuszajádat, és járj. És azonnal meggyógyult az az ember, és felvevé nyuszajáját, és jár. Aznap pedig szombat volt. Kedves testvéreim, 100 évvel ezelőtt a biblia kritikusok azt mondták, hogy ezt a történetet csak János evangélista találta ki. Mert hogy ilyen, mint Betesda, nem létezett Jeruzsálemben. Ez a fürdő, ez csak egy kitaláció. Hát aztán, mint lenni szokott, megszégyenültek a biblia kritikusai, mert kiderült már a 19. század végén, hogy mégiscsak volt egy ilyen fürdő Jeruzsálemben, 2 medencéje volt, elég nagy vízfelülete volt ennek a 2 medencének, és valóban ide beteg emberek jöttek, mert úgy tartották, és ez valószínűleg így is volt, hogy valami isteni közbeavatkozás folytán a tó vize néha, medencék vize olykor felkavarodik, és akkor ott, aki belép oda először, az meggyógyul. Na mostan csodálatos dolog, hogy ezt mind a régészet is igazolta, és mára tudjuk, hogy valóban volt egy ilyen fürdő. És megint megszégyenültek azok, akik a Bibliát, hogy így mondjam, hazugsággal vádolták. Ennél a csodálatos fürdőnél történik tehát az a történet, amiről hallottunk, amit felolvastam. Itten ezeknél a medencéknél a központi szereplő maga az Úr Jézus, aki megdicsőítette magát ezen a helyen. Hajlamosak vagyunk mindjárt a beteg emberre gondolni, aztán őt elemezgetni, de én arra hívlak most benneteket, hogy egyelőre hagyjuk a beteg embert, akit Jézus meggyógyított, és magát Jézust tekintsük a történet középpontjának, aki megint egy csodát tett. Meggyógyította azt a 38 éve maga tehetetlen embert, És ez a csodája is úgy beleillik a beteg gyógyítási csodáinak a láncolatába, melyeket az Úr Jézus egyfelől azért tett, hogy meggyógyítsa az embereket, mert az embereknek ő használni akart, szerette az embereket maga körül, az egészségeseket is, de a betegeket is, és örömetelt abban, hogy isteni hatalommal segített az embereken, de ugyanakkor másik célja is volt, tudnilik, hogy önmagát megdicsőítse, az ő személyére fölhívja a figyelmet. Amikor a csodákat tette, akkor meg akarta mutatni, hogy ő nem más, mint a zsidóknak megígért messiás. Vagyis nem csak a zsidóknak, hanem az egész emberiségnek az egyetlen üdvözítője. Azt akarta, hogy észrevegyék őt az emberek. És meglássák, hogy ő maga a messiás. Az Úr Jézusnak ezek a gyógyítási csodái, ezek meg egyéb más csodáira is igaz, hogy messiási mi voltának voltak a bizonyítékai, hiszen az Ószövetségben megíratott, hogy a messiás a zsidók üdvözítője, de meg a pogányoknak is az üdvözítője, milyen csodákat fog tenni. Emlékezzetek vissza, hogy keresztelő János, amikor börtönben volt, elbizonytalanodott, hogy a názáreti Jézus a messiás, vagy nem, és követeket küldött Jézushoz, hogy mondja meg, hogy ő a messiás, vagy nem ő a messiás. És akkor Jézus válaszolt neki egy ószövetségi idézettel, mondjátok meg Jánosnak, hogy mi történik. És Ézsaiástól azt idézte, amikor a próféta megmondja előre, a messiás ilyen és ilyen gyógyításokat fog véghez vinni. Ebből majd János tudni fogja, hogy ezek a csodák történnek, nos, az íratott meg, hogy ezeket a messiás végzi, tudni fogja, hogy én vagyok a messiás, megerősödik a belém vetett hitébe. Tehát Jézus egyfelől ezt akarta érzékeltetni, hogy ő a megígért szabadító, üdvözítő messiás. Másfelől az Úr Jézus a maga istenségét is alá akarta húzni ezek által a csodák által. Már az Ószövetségben olvasták a zsidók azt a drága ígét, Mózes második könyvének 15. részébe, hogy az Úr így szól, én az Úr vagyok a te gyógyítód. Én az Úr vagyok a te gyógyítód, mondja Isten az ő népének, népe tagjainak. Én vagyok a te orvosod, a te specialistád, aki meggyógyítalak téged, testi-lelki nyavajáidból, hogy énekeltük is az énekbe. Ő gyógyít meg testi-lelki betegségeket. Én vagyok az Úr, a te gyógyítód. Jézus, amikor gyógyítóként járt, kelt a népe között, akkor azt bizonyította az embereknek, hogy én vagyok az Úr, én vagyok Isten, aki meggyógyítalak téged, testileg is, lelkileg is. Tehát Jézus, mint egy fölragyogtatta egyfelől a gyógyításaiban azt, hogy ő a messiás, a megígért üdvözítő, szabadító, másfelől, hogy ő Isten. Isteni dicsőségét tündököltette föl az emberek előtt. Csodálatos dolog, testvérek, hogy Jézus ezeket nem csak azokért a zsidókért tette, hanem miértünk is. Érted? Értem. Hogy mi is lássuk meg Jézust, mert mi is olyanok vagyunk, hogy a mai világban fontos nekünk sok minden, nagyon sok mindent észreveszünk a családban, a családtagok életében, ott van a munkánk, ott van a pénz, a karrier, a kapcsolatok, én nem tudom, mi minden van ott az életünkben, ami nagyon fontos, ami nagyon lényeges, amire nagyon koncentrálunk, és ezek között a dolgok között valahogy Jézus úgy elvész, mint a sok bába közt a gyerek. Aztán ő rá nem is figyelünk már. Lehet, hogy észre se vesszük őt. Nem törődünk vele. A jelentéktelenségbe szürkül Jézus. De Jézus nem akarja, hogy ő a jelentéktelenségbe szürküljön a számunkra. Ha még ha esetleg hosszú időn keresztül úgy is volt, éveken, évtizedeken keresztül lehet Jézus a jelentéktelenségbe süllyedve általunk, hogy nálánál sokkal fontosabbnak tartunk dolgokat az életbe. De Jézus egyszer csak fölhívja magára a figyelmünket, és azt mondja, itt vagyok, én vagyok az egyetlen üdvözítő, akire oda kell figyelned, én vagyok az Isten, figyelj rám oda! Ne legyél olyan, mint aki minden, nem látja a fától az erdőt, vegyél engem észre! Testvérek, ezt szeretném ma is, hogy vegyük észre ma az Úr Jézust, a megígért messiást, aki egyúttal Isten is. Vegyük észre az ő dicsőségét. Nohát, abba a Betesda nevű fürdőbe ez a dicsőséges személy ez a rendkívüli személy, akiről úgy külsőleg nem mondták volna meg, hogy olyan rendkívüli személy, de mégis az volt, hát ez a valaki lépett be oda a betegek közé, a beteg emberek közé. És nagyon különös dolog, hát most nézzük egy kicsit ezt a tehetetlen embert is, akit ott talált. A sok beteg között, ahogy látjuk az igébe, volt egy egészen lebénult ember, egy egészen maga tehetetlen ember, aki már hosszú évtizedek óta, már majdnem 40 éve, 38 esztendeje feküdt ott. Nem tudott megmozdulni, hogy magán segítsen, és bele mászom valahogy a gyógyvízbe, hogy abba gyógyulást találjon, amikor fölkavarodik a víz. Nem volt senki sem, aki segített volna neki. Teljesen magára hagyatott volt. Lehet, hogy meghaltak a családtagjai, vagy nem tudjuk, mi volt. Hogy volt? Lényeg az, hogy teljesen magányos, teljesen egyedülvaló volt, és ugyanakkor nem tudott magán se segíteni. Egyáltalán. Egy olyan helyzetben volt, amiből ő emberileg nem tudott kijutni. Nem tudott kikászálódni. Az az igazság, testvérek, hogy ezt a helyzetet, ezt az élethelyzetet, ezt az életérzést talán többen is ismerik közületek. Mert előfordul velünk, hogy olyan helyzetbe jutunk, amiből egyszer nem bírunk kijutni. Lehetséges, hogy teljesen a magunk, tehát nem mi vagyunk az okai annak, hogy ilyen nehéz helyzetbe kerülünk. Sőt, mi lehet, hogy nagyon elővigyázatosak vagyunk, nehogy ilyen helyzetbe kerüljünk, amiben nagyon rosszul fogjuk magunkat érezni, és nagyon-nagyon nehéz lesz nekünk ott. Mindent elkövetünk, hogy elkerüljük ezt a helyzetet, de mégis belecsöppenünk valahogy. És egyszer csak ott vagyunk benne. És nem bírunk a kialakult élethelyzeten, az azzal együtt járó lelki állapotunkon, nevezzük akár az depressziónak is, nem tudunk változtatni. Át kell élnünk, meg kell tapasztalnunk, hogy milyen erőtlenek vagyunk, milyen gyengék vagyunk, milyen tehetetlenek vagyunk. Nem is tudtuk elkerülni ezt a helyzetet, de ha már belejutottunk, nem bírunk belőle kijutni. Hiába erőlködünk, hiába kapaszkodunk, hiába csúszunk, mászunk, feszítjük meg erőinket, szedjük össze szellemi képességeinket, nem bírunk belőle kijutni. Ott vagyunk benne. Nem tudunk meggyógyulni átvitt értelemben. Ez a helyzet, testvérek, nagyon megalázó nekünk. Nagyon megalázó nekünk. Nem szeretünk ilyen helyzetbe jutni, mert egyikünk se szereti átélni azt, hogy tehetetlen. És nem tud magán segíteni, és esetleg másokra szorul. Hát mondják nekem sokszor, hogy csak azt kerüljem el, hogy a gyerekem ápoljon, vagy hogy én kerüljek olyan, hogy mások ápoljanak, mert hát az borzasztó, és tényleg nem könnyű dolog. Az erős ember, aki magát mindenre képesnek hiszi, mindent megoldok, mindent elrendezek én, és aktív vagyok, és egyszer csak egy olyan helyzetbe jutok, hogy nem bírok belőle kijutni, hiába erőlködök össze-vissza. Megalázó helyzet, testvérek. Az az igazság, hogy nem csak ilyen betegségekre gondoljunk itt, vagy család tönkremenetele, vagy egyéb ilyen helyzetekre, hanem gondoljunk, testvérek, arra a helyzetre, amit a Biblia elénk ad, tudnélik a bűn helyzetére, amiben mindjárt benne vagyunk. A bűn helyzetére, abba a helyzetbe, amiben bele születünk, testvérek. Hogy tudnélik, mi születésünktől fogva bűnös emberek vagyunk, azaz nem dicsőítjük Istent, hanem magunkat dicsőítjük. Nem előtte hajlunk meg, hanem magunk előtt hajlunk meg. Nem az ő akarata számít, hanem a mi akaratunk számít. Nem őt tiszteljük a legjobban, hanem magunkat. Nem őt szeretjük a legjobban, hanem magunkat. Nem az ő uralma alatt, hanem a saját életünk uraként akarunk élni. Ez a bűn állapota. És ez egy olyan állapot, testvérek, egy olyan helyzet, amiben az ember boldogtalan, szenved, és nem bír belőle kijutni. Ezen a helyzeten nem bírunk egyszerűen változtatni. Vannak más élethelyzetek is, amiken nem tudunk változtatni, utaltam rá az előbb. De azok nyomorúsága kismiska ehhez a nyomorúságunkhoz képest, testvérek. Az az ember benne volt abban 38 éve abban a helyzetben, hogy nem tudott meg se mozdulni, vagy csak csúszva, mászva tudott ott valamit csinálni. De az a helyzet, amiben ő volt, az a nagy nyomorúság csak egy kis miska ahhoz képest, amiben ő lelkileg benne volt, tudnilik a bűn állapotába. És nekünk is lehet, hogy vannak nehéz földi élethelyzeteink, de az semmi ahhoz képest, hogy mindnyájan a bűnbe születtünk, az istentelenségbe, az Isten ellenességbe születtünk. És lehet, hogy földi helyzeteken nem bírunk változtatni, lehet, de ezen se tudunk változtatni. Nem bírjuk magunkat lelkileg, hogy így mondjam, meggyógyítani, kiemelni a nyomorúságból, a pokol nyomorúságából, boldogtalanságából. Kedves testvérek, igen, csodálatos dolog, hogyha ezen úgy elgondolkozunk, és azt látjuk, hogy emellett az ember mellett megállt az Úr Jézus egy napon. És most megint Jézusra koncentráljunk. Jézus bement ebbe a fürdőbe, sok ember volt ott, de ő észrevette pont ezt az embert vette észre. 38 éve tehetetlen embert. És oda ment hozzá, oda lépett hozzá. És olvassuk, hogy kérdezi őt, akarsz-e meggyógyulni, akarsz-e kijutni ebből az állapotból, ebből a nyomorúságból, akarsz-e új életet kezdeni, akarsz-e egy új fejezetet nyitni az életedbe, akarsz-e meggyógyulni. Testvérek, csodálatos az Úr Jézusban ez a kegyelem, ez a szeretet. Mert vegyétek észre, hogy itt ez az ember nem kérte, nem is tudta, hogy ki ez a Jézus. Nem is kérte, hogy Jézus, gyere, gyógyíts meg engem, mert én itt vagyok, és nem, Jézus teljesen aktívan oda megy hozzá, és ő szólítja meg. Mondom, az ember azt se tudja, hogy ez Jézus. Hiszen később, amikor kérdezik tőle, ki gyógyított meg, nem tudja. Később ismeri meg, hogy ki az, aki őt igazából helyreállította, és új élettel ajándékozta meg. Csodálatos ezt a szeretett testvérek, Jézus, ez a nem minden érdem nélkül való, ki nem érdemelt, meg nem érdemelt szeretet, hogy odalép emellé a szerencsétlen élethelyzetben lévő ember mellé. És hát különös az, hogy ez az ember átélte azt, hogy ő mellé igazából senki nem lépett oda. Most Jézus odalépett. Hiszen amikor itt elkezd vele Jézus beszélgetni, akarsz-e meggyógyulni, akkor mindjárt elmondja, hogy hát nyilván akarna ő, csak hát neki nincs embere. Vagyis valaki most odajön hozzá, akihez senki nem ment oda. Senki nem ment oda hozzá, hogy te, majd ha legközelebb, akkor majd segítek neked. Ez az ember magányos volt. Teljesen magára hagyatott volt, egyedül való volt, nem érdekelt senkit, már 38 éve, hogy ő ott van. Nem érdekelte 10 év után, nem érdekelte 20 év után, nem érdekelte őt, nem érdekelte 30 év után az embereket, hogy ő ott van. Már 38 éve feküdt ott, és még mindig magányos volt. De Jézus szerette annyira, hogy odalépett mellé. Magányos és bűnös is volt. Jézus odalépett mellé, hogy segítsen rajta. És testvérek, ebben nem tudom, szeretném, ha megéreznétek, hogy Jézusban ez egy szépséges vonás, ez az ő szeretetének a vonás, ez egy gyönyörűséges vonás a Krisztusunknak, hogy így szereti a nyomorult embert, aki nem érdemli meg, hogy ő foglalkozzon vele. Nem mondta Jézus, hogy na most te már annyira jó szándékú ember vagy, hogy most már megérdemled, hogy segítsünk. Te már annyit szenvedtél, hogy már most megérdemled, hogy valaki ide jöjjön hozzád, és az én vagyok. Semmit nem érdemelt az az ember. Semmi ilyesmiről szó nincs. Kegyelemről van szó. Lehajló irgalomról van szó. A kegyelem pillanata, amikor Jézus testvérek hozzánk is odalép. Mert hozzánk is odalép. Hozzád, hozzám is odalép. Csodálatos dolog, hogy ugyan nem látjuk őt, amikor mellénk lép, amikor hozzánk lép, de hozzánk lép, amikor megszólít minket a Biblia által, az ige által. Valahányszor idejövünk a templomba, vagy kezünkbe vesszük az igét, otthon a Bibliát, mindig Jézus lép mellénk. Testileg is, lelkileg is, élethelyzetünkbe is, maga tehetetlen, nyomorult emberekhez, bűnösökhöz. Hogy segítsen rajtuk, megérdemeljük, nem érdemeljük. Semmit nem érdemlünk az Úrtól. Abszolút semmit. Az Isten nem tartozik nekünk az égvilágon semmivel, testvérek. Az, hogy Krisztus odalép hozzánk, merő szeretet. Tiszta kegyelem. Azért jön, hogy még mélyebbre lökjön bennünket a nyomorúságba. Nem azért, hanem azért, hogy kiemeljen minket. Csodálatos dolog, amikor valaki például gyászol, és Jézus odalép mellé, hogy kisegítse ebből a nyomorúságból. Csodálatos dolog, amikor valaki beteg, és Jézus odalép mellé, lehet, hogy nem gyógyítja meg testileg, de lelkileg megerősíti a betegség hordozására. Lehet, hogy testileg is meggyógyít valakit Jézus, hiszen erre is képes. Lehetséges, testvérek, hogy valaki a bűneivel küszködik, a lelkiismeret furdalással küszködik, nem bírja megoldani a kérdést. Jézus odalép és szól hozzá, segít rajta az igéje által. Kegyelem, szeretet, amikor azt érezzük, vagy úgy gondoljuk, úgy értjük, hogy Jézus mellém áll. Én mellém, aki mellé igazán nem áll senki. Hány ember van így, testvérek, mint ez a 38 éve beteg ember, hogy igazán nem áll mellé senki, nem érzi azt, hogy valaki mellettem áll. Nincs egy barátnőm, nincs egy barátom se, nincs egy ember, akivel elmélyültebb kapcsolatom lenne, akinek elmondhatnám, akinek kijönthetném, akinek a segítségét kérhetném. Még a feleségem sem, még a gyerekem sem, még a férjem sem olyan. Neki hiába mondom. Velük hiába próbálok ezekről a mély dolgokról beszélni. Nem lehet, nem hallgatja meg, nem érti meg. Olyan magányos vagyok az én nyomorúságomban. Olyan elesett vagyok az én nyomorúságomban. Nincs emberem. És milyen jó, testvérek, ha így is érzi valaki, érezze meg azt is, hogy Jézus kegyelemmel és szeretettel jön oda hozzánk. Jön oda hozzánk, lép oda hozzánk az ígében, a Bibliában, ezt ezerszer el kell, hogy mondjam nektek. Nem látható formában jön Jézus, nem az álmainkba jön, nem látomásba jön, nem valami hangokat fogunk hallani, hogy most Jézus mellénk lépett, hanem az ígében, mindig az ígében jön, az ő lelke által jön, az ígében jön hozzánk az Úr Jézus, a drága szabadító, az isteni szabadító, az isteni üdvözítő, a Krisztus. Ugyanaz, aki a mellé, az ember mellé odalépett. Kedves testvéreim, ez az Úr Jézus, amikor odalépett a mellé, a beteg mellé, és szóba állt vele, nagy kegyelemből és nagy szeretetből, akkor egyszer csak ezt mondja neki, kelj fel, vedd fel a te nyuszolyádat és járj. És az ember abban a pillanatban meggyógyul. Itt miután láttuk az Úr Jézus szemét, láttuk azt a beteg embert is, aki olyan magára hagyatott és tehetetlen volt. Most lássuk meg harmadszor az ígét, testvérek, az ígének az erejét, Jézus szavát, Jézus szavának az erejét és hatalmát. Jézus nem kezd ottan bűvészkedni, kézrátétel, meg én nem tudom milyen varázsszavak, meg én nem tudom micsoda technikák, módszerek, hogy segítsen az emberen, hanem egyszerűen csak azt mondja neki, kelj fel, vedd fel a nyoszolyádat és járj. És a beteg ember azonnal meggyógyult, felvette nyoszolyáját és járt. Jézus szava rögtön azonnal abban a pillanatban kiemelte évtizedek óta tartó nyomorúságából. Megerősítette, egészen meggyógyította, tényleg új élettel ajándékozta, meg új perspektívát kapott az ember. Az ige által, a szó által, testvérek. Testvérek, nagyon szép dolog az, hogy ebben a világban annyi beszéd hangzik. Már én is beszélek itt sok ideje. De a sok beszéd között hajlamosak vagyunk már arra gondolni, hogy az emberi szavaknak nincs is súlya, nincs is jelentősége. A nagy szóáradat, aztán nincs benne semmi. És akkor azt gondoljuk, hogy már a Biblia szavai, azok is ilyen jelentéktelen szavak. Ha azt magyarázza valaki, az is jelentéktelen. Nincs súlya a szavaknak. De valahogy, testvérek, kellene megértenünk most is az igéből, a szóból, az igei szóból, az ige szavából, hogy az Úr szavának igenis van ereje. Ha az összes emberi szónak nincs is ereje, az Úr szavának van ereje és van hatalma csodákat véghez vinni. Csodákat véghez vinni. Igen, döbbenetes az, hogy az eleink észre is vették ezt a dolgot, és az Úr szavát nem szónak nevezték, hanem igének. Már ezzel is ugye megkülönböztették. És az ige, az cselekvés, történést kifejező szó, ugye? Az valami cselekvés, történést. Az Úr szól, akkor az Úr igéje hangzik, ami történéseket, eseményeket, változásokat idéz elő. Hiszen ezt látták az eleink, testvérek, az egész Bibliában. Az Úr szólt, és mi történt? Szava által teremtette a mindenséget. Ő szólt és előállott. Olvassuk a Bibliában, hogy Isten a szava által hordozza a mindenséget. Szól, és a szava az ige hordozza, mint egy láthatatlan hatalom és erő hordozza a teremtettséget, hogy az létezzen egyáltalán, és benne te is, meg én is, hogy létezzünk, éljünk egyáltalán. Az ige az alapja a mindenségnek. Nem csak a teremtője. Az Úr szól, testvérek, az Úr Jézus életében hányszor látjuk ezt? Szól valamit, és megtörténik. Az Úr szól az apostolok által, és a pogány emberekből keresztény emberek lesznek. Mert a szívükbe, a lelkükbe valami átváltozik, megváltozik, átalakul. És ugyanezt látjuk, testvéreim, ma is, hogy az Úr igéje szól, és ahol szól, ott munkába lép. És ma is emberek a hitetlenségből hívőkké lesznek. Megváltoznak. Pont ellenkező előjelűvé válik a lelkük, az életük. Az Úrral szemben taszítók voltak, vagy ellenállók, vagy maguk se tudták, hogy mi, és egyszer csak elkezdenek bízni az Úrban. Nem engedtek, egyszer csak elkezdenek engedni az igének. Szép lassan megy előre a dolog, és egyre erősödik a szívükbe az, ami nem volt benne. A hit. A bizalom. Ott van egy beteg ember, hallja az ígét, és kezd vigasztalódni. De jó, hogy mondtad ezt az ígét nekem, de jó, hogy ezt elmondtad. Behozta tiszteletes úr ezt a kis ígéskártyát, de jó. Sokan mondják, hogy jönnek be a templomba, milyen jó, hogy kapják az ígés. Úgy megszólítja őket. Vigasztalja a nyomorúságba, a szomorúságba őket, amit ott olvasnak. Maguk se tudják sokszor, hogy mint nem is értjük ennek a hatásmechanizmusát, ugye vannak gyógyszerészek, akik tudják, hogy egy gyógyszer hogyan hat körülbelül, de az igének a hatásmechanizmusát a titokzatos, nem értjük, hogy de megvigasztalja a szomorút. Az embernek valóban esetleg lelkiismeret furdalása van a bűnei miatt, és hall egy igét, ami a bűnbocsánatról szól, és akkor azt elfogadva, hittel befogadva a szívébe, megvigasztalódik, megnyugszik a lelki ismerete. Van, aki nagyon-nagyon aggódik, fél valami miatt. És hall egy ígét, ne félj, csak higgy. És egyszerűen csak, mintha elfújták volna a félelmét, az aggodalmát. Hát az Úr azt mondta, hogy ne féljek. És mint egy ilyen szapon buborék, szétpattan a félelme, az aggodalma, nem tudom én mitől, valamitől vagy valakitől. Az ígének, testvérek, csodálatos ereje van, mert abszolút meg tudja újítani az életet, úgy, mint hogy ennek az embernek megújította az életét. Ez tényleg egy új lapot kezdhetett ez az ember. És mi is új és új lapot kezdhetünk, testvérek. Csodálatos, ami Urunk, ami drága megváltónknak a szeretete, kegyelme, hogy erre lehetőséget ad nekünk. Hallgassátok az ígét. Olvassátok az ígét. És hadd hívjam itt az igével kapcsolatban még föl a figyelmeteket arra, hogy hallgassátok az igét lehetőleg hittel, bizalommal. Tudom, hogy ez sokaknak furcsa, hogy erre szólítok, de hát mégiscsak felszólítok, hogy hallgassátok az igét hittel és bizalommal. Vegyétek az igét hittel és bizalommal. Van az Új Szövetségben több ilyen példa. Van negatív és pozitív példa is. Zsidókhoz írt levél 4. részében olvassuk azt, hogy hallották az ígét, de nem párosították hittel a hallottakat, és ezért nagy baj történt velük. Nem párosították hittel. Lehet ma is úgy ülni a templomba, olvasni a Bibliát, hogy az ember nem párosítja hittel, amit hall. De ti párosítsátok hittel, amit hallotok. A pozitív példák pedig olyan csodálatos, hogy például a Tesszalonikai levélben olvassuk, ezt hadd olvassam fel nektek, Pál mit ír a tesszalonikai gyülekezet tagjainak. Hálát adunk Istennek szüntelenül, hogy ti befogadván az Istennek általunk hirdetett beszédét, nem úgy fogadtátok, mint emberek beszédét, hanem mint Isten beszédét, mint hogy valósággal az is, mely munkálkodik ti bennetek, akik hisztek. Mely munkálkodik ti bennetek, akik hisztek. Ezáltal élték meg azok a tesszalonikabeli emberek egyfelől a megtérésüket, az, hogy az Istenhez fordultak, másfelől ez az ige vitte őket tovább a megszentelődésnek, a keresztény életnek az útján. Befogadták az igét. Nem mint emberi beszédet vették, hanem mintha az Úr szólt volna hozzájuk. És az az ige, amit hittel fogadtak a szívükbe, munkálkodott bennük. Nagyon szép dolog ez, testvérek, múlt héten is együtt voltunk a fiatalokkal, és ott is szólt hozzánk az Isten igéje. És hát most helyettük hadd mondjam, lehet, hogy ők is el tudnák mondani ezt, de hogy én úgy láttam, hogy ez örömöt váltott ki sokakban az ige. Az ige munkája az is, hogy az ember hitre jut meg, hogy megszentelődik, de például az is, hogy örülni kezd. Örülni kezd a kegyelemnek, Isten ajándékainak. Örülni kezd a világnak, amit maga körül lát. Az ige munkája, hogy örülni kezdünk egymásnak. Örülni kezdünk egymásnak. Örülni kezdünk az életnek. Egy furcsa dolog ez, de az ige, ha szól, az embert örömre gerjeszti. És aki örül, testvérek, az máshogy énekel, ugye? Nem ilyen gyászos pofával, meg lógó orral, bocsánat a kifejezésekért, éneklünk, hanem örömmel éneklünk, nem? Az olyan ember máshogy imádkozik, mert örömmel imádkozik. Ha olyan emberek vannak együtt, akik örülnek, más lesz a közösségnek a légköre, és a családban is más a légkör, a hangulat, ahol örvendező emberek vannak, meg más a lóbóru emberek vannak. Örömmel van együtt a társaság. Az ember szívéből máshogy száll fel az Isten dicsőítő imádság. Szóval minden mással lesz. Öröm jön a szívünkbe. Ha egy örömteli gyülekezet van egy helyen, akkor az a légkör is örömtelivé válik. Felszabadultál, derűssé. Nem biztos, hogy itt ugra-bugrálunk, meg hallelujázunk jobbra-balra, de örülünk és felszabadultak vagyunk. Békesség van a lelkünkbe. De az ige munkálkodik bennünk. Testvérek, csodálatos ez, hogy Jézus megszólal, és az ő szava erővel, hatalommal teli. Az a szó, amelyik egy végtelenül bennünket mindennél, mindenkinél jobban szerető szívből jön. Az Úr Jézus szívéből. Azzal hadd zárjam le, testvérek, hogy az Úr Jézus az embert ugye meggyógyította, és megmutatta ebben az ő dicsőségét. Megmutatta, hogy ő messiás, megmutatta, hogy ő isteni messiás, Isten maga, akinek a hatalma benne van a szavában, az erejében, ami által csodát tud előidézni nyomorult embereknek a testi-lelki állapotába. És amikor ezt látták a kívülálló zsidók, akkor mit csinálnak? Ahelyett, hogy örülnének, ahelyett, hogy boldogan magasztalnák az Urat, hogy de jó, hogy ilyen Istenünk van, aki ránk tekintett, aki végre elküldte a messiást, aki a mi Istenünk maga, akit most álthatunk és magasztalhatunk, és akit imádhatunk, nem. Elkezdenek ottan szúró szemmel nézni erre a beteg ember, aki meggyógyult már időközben, és ki gyógyított meg, ki nem gyógyított meg. És miért mondta neked, hogy a szombatnapon vedd fel a te nyoszajádat, megtörte a szombatnapot? Hú, megtörte a szombatnapot. És egyáltalán, utána, amikor Jézus beszél velük, akkor meg, még ráadásul Istennek is mondja magát, meg kell ölni. Meg kell ölni ezt a Jézust. És megerősödik bennük Jézus gyűlölete, a megölésére irányuló szándék és eltökéltség. Ez nagyon döbbenetes dolog, testvérek. Jézus milyen rendkívülinek mutatja magát, hogy megsegít egy embert, és erre ilyen reakció jön. Mi hogy reagálunk Jézusra? Mi hogy reagálunk? Nehogy így reagáljatok ti is, hogy elvele, hanem pont fordítva. Pont fordítva reagáljatok, hogy meghódolok előtte. Én is meghódolok előtte. Én a bűnös, én az ilyen-olyan nyomorúságokkal küszköd ember, meghódolok Jézus előtt. Imádom őt, hódolok neki, elfogadom őt, követem őt. Egy új életet kezdek az ő kegyelméből, az ő szeretetéből. Ne elvessétek Jézust. Ne legyetek közönösek iránta, hanem szeressétek meg és bízzatok ő benne. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, Úr Jézus, hogy mi imádhatunk téged ebben a gyülekezetben. Olyan jó, hogy ez az imádat örömteli lehet, mert mi örülünk neked. Ahogy látunk ebben a történetben is működni, ahogy látjuk, hogy odalépsz ahhoz az emberhez, akit kiemelsz abból a nyomorúságból, amiben benne élt, minden érdeme nélkül, minden érdeme ellenére, segítesz rajta, testileg is, lelkileg is meggyógyítod. Olyan csodálatos a te szereteted, ahogy ma is ugyanezt műveled, odalépsz hozzánk az ígében, te a szerető és hatalmas Úr, és megszólítasz minket, és a szavad által csodákat érsz el az életünkben. Megváltoztatsz minket, tapasztalható, érzékelhető, gyakorlati módon átformálsz minket jó irányba. Köszönjük te néked, hogy ezzel a hatalommal és szeretettel léptél oda ma is hozzánk. Kérünk téged arra, hogy segíts, hogy ne közönyös szívvel fogadjunk, ne elutasítsunk magunktól, hanem éppen ellenkezőleg valóban megörüljünk neked, és hódoljunk neked, és imádjunk téged. Urunk, lehet, hogy nem nagyon ismerünk még, lehet, hogy olyan távolinak tűnsz a számunkra, lehet, hogy nagyon-nagyon picike tudásunk van felőled. De hadd legyen elég ez a picike kis tudás arra, hogy elkezdjünk bízni hozzád, és átadni neked magunkat bizalommal. Köszönjük, hogy te nem csak ebben a történetben ragyogtattad fel szeretetedet, hanem fölragyogtattad a kereszten is. Köszönjük néked, hogy ott magadra vállaltad a bűneinket, azok büntetését, a poklot, a kárhozatot, hogy minket ezektől megszabadítsál. Köszönjük te néked, hogy megszerezted nékünk drága áldozatoddal a bűnbocsánatot, az örök életet, az Istennel való áldott közösséget. És áldunk azért, mert ezt a szeretetet betészted azzal, hogy harmadnapon föltámadtál a halottak közül, megmutatva isteni hatalmadat és erődet, mert te még a halálnál is hatalmasabb és erősebb vagy. Urunk, segíts, hogy ne csak ebből a történetből lássuk és érezzük meg a te szeretetedet és hatalmadat, hanem keresztedből és üres sírodból is. Hadd kerüljünk egészen a te imádóidnak a táborába, a te hódolóid körébe, és hadd tegyük ezt teljes örömmel, teljes békességgel. Köszönjük néked, hogy ma is szóltál hozzánk, és kérünk téged arra, hogy segíts szavadat megőrizni, szívünkben hordozni, és hadd munkálkodjék az bennünk. Kérünk téged most arra, hogy hordozd a mi gyülekezetünket, áld meg azokat, akik közénk jöttek vendégként, áld meg azokat, akik távol vannak szabadságon. Kérünk téged a kicsikért, a nagyokért, a betegségeket hordozókért, imádkozunk a gyászoló testvéreinkért, azért a családért is, akik a napokban temetik el hozzátartozójukat, a te vigasztalásoddal, szereteteddel vedd körül őket is. Kérünk, hogy vonn magadhoz minnyájunk szívét, jóban, rosszban, hadd legyünk te veled, életben, halálban, hadd maradjunk hozzád közel. Köszönjük, hogy te vagy a mi boldogságunk, és te meghallgatod a mostani imádságunkat is. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden emberi értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Az Úr mondja, én az Úr vagyok, a te gyógyítód. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Kedves testvéreim, hirdettem, hogy a jövő héten a gyülekezeti alkalmainkat a szokott időben tartjuk, tehát kedden bibliaórát tartunk, erre szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket. Hirdettem még azt, hogy augusztus 22-től indulna az erdélyi út, ha valaki szeretne még jelentkezni, akkor lehet, és fel lehet iratkozni a kis papírra, ami ki van téve a gyülekezeti terem előterébe, ott a konyha résznél. Már jelentkeztek körülbelül 7 vagy 8-an, nem tudom pontosan, tehát úgy néz ki, hogy ebből az útból lesz valami. Aki még szeretne jönni, az még föliratkozhat. Hirdetem azt is a testvéreknek, hogy halottunk van Szabó László, református atyánk fia, akinek augusztus 17-én lesz a temetése, 80 esztendős korába szólított előtt az Úr, búcsúzik tőle felesége, fia, lánya és két unokája. Az Úrunk vigasztalását és békességet adó közelségét kívánjuk a család minden tagjának. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Kedves testvéreim, a záró énekünket lapozzuk fel, ami a 256. énekünk, 256. 4., 5. és 6. verse. Ezzel válaszoljunk Isten igéjének az üzenetére. 256. 4., 5., 6. verse. 4. vers így kezdődik. Velem, én, szent atyám, nagy sok jókat tettél. Utána pedig majd a himnuszunkat énekeljük el befejezésül. Himnuszunkat énekeljük el. Áldás békesség.